Sándor Ildikó, a Hagyományokháza munkatársa, az Inforádió karácsonyi arénájának vendége. Mikor kezdődik az ünnep? Ezüst vasárnap?
Most már bronz vasárnap is van. Föltétlenül kezdete a mai ember számára az ünnepnek az, hogy a kereskedelemben megjelölt visszaszámláló napok. Bronz, ezüst, arany.
Hergelés.
Ez ilyen formán egy hergelés, de ugyanennek megtaláljuk a nem hergelős fajtáját, amikor valaki elkészíti odahaza az adventi koszorút a 4 gyertyával. Meggyújtja az elsőt az első vasárnapon. Már 2 gyújt meg a következőn. Ez is egy visszaszámlálás. Megint valami olyasmivel találkozunk, aminek a technikája, tehát hogy az ünnephez közeledve elkezdjük mind hangsúlyozottabban számon tartani az idő múlását. Nagyon régi dolog. Ugyanilyen a gyerekeknek nyitogatják az adventi kalendáriumba a kicsi ablakokat 24 napon keresztül, és szemmel láthatóan fogy az idő, és látják, hogy a nagyon várt ünnephez hogyan érkeznek meg. Tehát elkezdődik így az ünnep. Az egyház is számon tartja ugye az adventi 4 vasárnap múlását. A néphagyomány úgy tartotta számon, hogy András napja volt a határnap, az Andráshoz legközelebbi vasárnap, advent első vasárnapja, addig lakodalmakat tartani, táncmulatságban részt venni, hangos duhaj vigalmak voltak a késő őszi időszakban. Advent, vagy más néven a kisbőjt, az a megcsendesedés ideje. Ugye említettük, hogy szórakoztak, vigadoztak közös társas munkák alkalmával, tilos a lakodalom, tilos a hangos, táncos vigadozás ebben az időszakban, és az is egy ilyen visszaszámláló, az ünnephez közeledő magatartás.
Ennek van valami mai észre felfogható értelme? Az, hogy az ünnepre már felkészült lélekkel tudjunk elindulni? Tehát ne ünnepeljük szét az ünnepig magunkat, hanem akkor ünnepeljünk, amikor az ünnep van.
Egyrészt ne ünnepeljük szét magunkat, másrészt pedig az, hogy mire az ünnephez odaérünk, addigra legyünk rá minden tekintetben fölkészültek, tehát amiket praktikusan el kell végezni, a takarítás, a sütés, főzés, a mai világban az ajándékkészítés, régen a betlehemesre való felkészülés, ott szöveget kellett tudni, énekeket kellett tudni, mozgásos részeket be kellett gyakorolni. Ennek az ideje volt az advent, egy ilyenfajta felkészülés után valóban úgy érkeztek oda, hogy elkészültek voltak az ünnepre. Attól is változott meg nem egyszerűen a mi rohanós világunk. Ugye ez a régi fajta viszony az időhöz, azt mondjuk, hogy ez egy ciklikus időszemlélet, egy körrel lehet lerajzolni. Amíg így gondolkodtak az időről, mint ilyen nagy fogalomról, az ünnepek ritkán voltak egynapos kitüntetett pillanatok, hanem ünnepi időszakok, ünnepi ciklusok voltak. A karácsony sem egy-két napot jelent, hanem jelenti a téli ünnep, elkezdődik advent első vasárnapjával, és nem is karácsony másodnapján fejeződik be, hanem vízkeresztig, január 6-áig tart, ami ez idő alatt történik, az mind nagyon jellegzetesen karácsonyi, a karácsonyi időszak tartalmaihoz, mondani valóihoz.
Január 6-a akkor elvileg az a nap, amikor bontjuk a fát?
Igen, aki egyfajta hagyományos módon viselkedik, az január 6-án bontja le és viszi ki a karácsonyfát az otthonából, hiszen január 6 záli ünnepkört, és egyben ez az első napja egy új ünnepnek, a farsangnak. Tehát, hogy ott valami más kezdődik már.
Máskor is akartam megkérdezni, de csak most jutott eszembe. A hagyomány szerinti ünnepeknek mindegyikének része ez a fajta rákészülés?
Igen, igen.
És minek ugyanez az értelme, hogy próbáljuk magunkat az ünnepre előkészíteni?
Ez az egyik fajta jelentése. A másik pedig az idő. Tehát amikor így körbejár az idő, akkor muszáj egy-egy időszakot valami fajta jellegzetességekkel felöltöztetni. Mi ma előrefele megyünk az időben, magunk mögött hagyunk dolgokat, és nem szeretjük jellemzően az ismétlődéseket. Ebben a körbejáró időben, ebben a hagyományos, ciklikus időszemléletben az ünnepek egyformán történtek, az ünnepre való készülődés elemei is egyképpen zajlottak, kötelezően mindegyikre sor kellett, hogy kerüljön, nem lehetett elfelejteni, nem lehetett azt megcsinálni, ez is ilyen jellegzetesen mai dolog, hogy tavaly kék volt a karácsonyfánk, most legyen rózsaszín, jövőre aranydíszes, tehát hogy mi mindig változtatni akarunk, mindig valami újat akarunk hozni, mi előrefele megyünk, mi nem akarjuk ezeket a fajta torta szeleteket magunknak.
Lehet, hogy úgy utal a kérdés, de megmérte azt valaha ki, hogy egy hagyomány szerint élő ember az egyéves életciklusának mennyi részét tölti ünneppel vagy ünnepre való készülődéssel, és mekkora részét tölti ebből a szempontból semmittevéssel, amikor se ünnep nincs, és nem is készül semmilyen ünnepre?
Akkor nincs ünnep, vagy feltűnően kevés, amikor a nagy dolog idő van. Tehát pünkösden lezárul ezeknek az ünnepi ciklusoknak a szakasza, és nyáron, amikor elsősorban ugye az aratási munkák, vagy a kapálás, amik tényleg sok időt és rengeteg emberi energiát vesznek el, itt alig-alig egy-egy-egy napos valami ünnepet találunk, azokra is inkább az a jellemző, hogy a munkához kötődnek, a munka elkezdéséhez, befejezési. Azt viszont alaposan megünnepelték, végre túl vagyunk rajta, vagy na, mielőtt nekiveselnénk, még egy nagyot vigadozzunk, rakjuk le a terheinket, és úgy lássunk neki a munkának. Mert ugye nyár az az időszak, amikor nem, ősszel is kevésbé, de a téli, a farsangi, aztán a nagybőjt, húsvéti és a pünkösdi időszakra mind-mind az a jellemző, hogy ezek ünnepi időszakok, ünneplósok.
Azt már mondta, hogy ez egy lakomás időszak, a karácsony, de mi a lakoma tárgya? Mit eszünk ilyenkor?
Az evés egyik része az, hogy jót együnk, olyat, amit a hétköznapokban nem szokás, tehát hogy az ünnepet avval is kiemelték, hogy a drága dolgokat ették, húst, disznót vágtak, jellemzően disznótoros időszak, a karácsonyi időszak. Aztán nagyon régi ételünk és máig élő étele a karácsonynak az, ami káposztával készül, akár a töltött káposzta, akár a székely káposzta típusú étel.
A káposzta nem drága. Drága
a káposzta nem drága.
A belevaló hús drága?
A belevaló hús drága. Ha töltött káposztát készítenek, akkor meg ott van az időtényező.
Ja, hogy sokáig eláll?
Így sokáig eláll, de sokáig is kell készíteni. Tehát, hogy ünnep előtt rászánja az időt arra, hogy hosszan bíbelődik az ételkészítéssel, ebben is készül, ebben is megadja a módját. Ilyenek az ünnepi süteményféleségek, a régiek. Ugye mi az ünnepi sütemény? Hát még a dalba is benne van, kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a kalácson. Tehát a diós és mákos kalács.
Mai
népszerűbb nevén a beigli.
Ugyanaz volt, mint most a beigli?
Hát kétféle van, az egyik az kelt tésztából készül, ez a parasztosabb, mondjuk így, ez a hagyományos, ugye kemencében rengeteget megsütöttek belőle, a mák meg a dió nem véletlenül kerül bele bőséget, gazdagságot szimbolizáló élelmiszerekről van szó, a kelt tészta, mindig is az ünnepekhez tartozó, tehát a kalács, mint keltészt, az mindig is az ünnepekhez tartozó ételféleség volt. Tehát az ünnepek egy része, az ételek egy része az azért kerül oda, mert sokba kerül, mert sok idő elkészíteni, ez a presztízs fogyasztás. Van azonban minden ünnepen, de a karácsonyon ez nagyon szépen látszik, a mágikus evés-ivás. Olyan étel, ital, ami nem a drágaság kerül oda, hanem azért, mert annak a dolognak varázserőt tulajdonítottak. Ilyen az alma, a fokhagyma, a dió és a méz, amelyek a karácsonyi asztal kötelező kellékei voltak. Nem pusztán ették nassolásból, hanem valami céljuk volt ebben. A fokhagyma gonoszűző, bajt, betegséget, ártalmat távol. A dióról már említettem, egyfelől, hogy olajos magként bőséget hoz, másrészt Krisztusszum. A méz az antik görög kultúra óta különösen szent anyagként van számon tartva, ezért van helye a karácsonyi asztalon is, ugye a diót 13-szor kell belemártani a mézbe és úgy megenni, tehát hogy még így a gesztus szintjén is szabályozva van. És nagyon sok helyütt úgy kezdődik a karácsonyi lakoma, egy almát fölvágnak annyi felé, ahányan együtt ülnek az asztalnál, ha belegondoljuk, hogy az nem egy 4-5 tagú kis mai család, hanem 20-30 fős nagy családok voltak, látnivaló, hogy ez nem egy tényleges evés. Különböző magyarázatok fűződtek hozzá. Azért ették, hogy mindenki jövő esztendőben is egészségben ott üljön, és újra tudjon enni az almából, vagy ha valaki eltéved esztendő közben bármikor, gondoljon arra a pillanatra, amikor a családtagjaival ette az almát, és az vezeti őt haza. Tehát ez a mágikus evés.
Újabb gyermekdet kérdés itt a végére. Miért nincs tojás? Hát annál mágikusabb ételt nehezen tudok elképzelni.
A tojásnak más út van a helye.
Hát tudom.
Ugye, majd a húsvéti időben lesz a helye. Nincsenek azért túlzottan télen a bővében a tojásnak, hiszen ezek nem tápos tyúkok, amelyek tojnak. Annyi azért van, amennyi a tészta készítéshez szükséges, de annak nem most van itt az ideje, ugye erről volt szó, hogy a vegetáció, hogy nem működik, az azért az állatvilágra is igaz, hogy ilyenkor el vannak csendesedve. Ilyenkor karácsony körül varázsolják, hogy majd legyen sok tojás. A szövegekben, a mágiában mindenütt ott van a tyúkokra, a tojásra vonatkozó varázsló praktika.
Jó, hát ez egy modern, pragmatista és emellett bugyuta gondolat is volt, Sándor Ildikó. Köszönöm szépen, boldog karácsonyt!
Viszont mindenkinek!